Jeremiás könyve 31-től a 35. fejezetig. Egyesek szerint Isten öröke házat fordított Izraelnek, és az ígéretek, illetve áldások, sőt a néppel kötött szövetség most már mindcsak az egyházra vonatkozik. Szerintük mi, vagyis az egyház vagyunk a szellemi értelemben vett Izrael, mivel pedig Isten öröke házat fordított Izrael népének, most már ránk önti ki szövetségében megígért áldásait. Ez az elmélet komoly hatással van az utolsó időkről szóló tanításokra, hiszen belehelyezi az egyházat a nagy nyomorúság időszakába. Jeremiás könyvének 30. fejezetében maga Isten mondja, hogy Izrael népének át kell mennie majd a nagy nyomorúságon. Nekem azonban erős meggyőződésem, hogy az egyháznak nem kell majd átélnie a nagy nyomorúságot, vagyis azt az időszakot, amikor Isten kiönti haragját a földre. Az Úr ugyanis azt mondja, nem haragra rendelt minket, vagyis az egyházat. A 31. fejezet nagyjából a 30. fejezet folytatásának tekinthető, hiszen így kezdődik. Abban az időben, és ha visszalapozunk a 30. fejezet 24. verséhez, akkor ezt olvashatjuk. Nem szűnik meg az Úr ízó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben értitek majd meg ezt. Abban az időben, vagyis az utolsó időben, amikor Isten helyreállítja Izrael népét, hogy különleges jó indulattal és szeretettel övezze őket. Abban az időben így szól az Úr, Izrael minden nemzetségének istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Dániel könyvének 9. fejezetében azt látjuk, hogy Dániel imádkozik Istenhez a zsidók hazatérésével kapcsolatban, a 70 éves babiloni fogság elteltével. Miközben Dániel Jeremiás proféciáit olvasgatja, rádöbben, hogy Jeremiás szavai alapján a babiloni fogság 70 évig fog majd tartani, és azt is tudja, hogy ennek a 70 éves időszaknak csak nem vége. Így aztán Dániel imádkozni kezd az Úrhoz, és megvallja mind saját, mind pedig a nép bűnét, sőt azt is kimondja, hogy Isten igazságosan ítélte meg a népet, amikor 70 évre fogságba küldte Babilonba. Még imádkozott Dániel, amikor megjelent nála Gábriel, és így szólt hozzá. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. Majd így folytatta. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újraépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. 7 hét és 62 hét, azaz összesen 69 hét éves időszak, ami 483 esztendőt jelent attól a naptól számítva, hogy elhangzik a parancs Jeruzsálem újjáépítésére, egészen Krisztus dicsőséges eljöveteléig. Jézus pedig valóban napra pontosan 483 évvel e parancs kiadása után vonult be Jeruzsálembe. Ezzel le is tudtuk a 69 hetet, de maradt még egy 7 éves időszakunk. Ha tovább olvasunk Dániel könyvében, az ige azt is elárulja nekünk, hogy a 62 hét eltelte után megölik a felkentet, és senkie sem lesz. A zsidók szétszóródnak. És pontosan ez is történt. A kijelölt időben eljött Krisztus, ahelyett azonban, hogy felkent királyként megalapította volna örökkévaló országát, és beteljesítette volna az összes róla szóló proféciát, ehelyett megölték. Kereszt halálával kifizette bűneinkért az árat, és kibékített bennünket Istennel. Halálával valóban engesztelést nyert a bűn. További 3 profécia azonban még nem teljesült be. Ez még a jövő zenéje. Ha még tovább olvasunk Dániel könyvében, az is kiderül, hogy megjelenik majd egy fejedelem, aki szövetségre lép Izrael népével. A 7 éves időszak kellős közepén viszont megszegi a szövetséget, és a templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, a pusztító utálatosság. Dániel a 70. hétről is szól proféciájában, de vegyük észre, hogy szünetet tart a 69. és a 70. hét között. És így történt ez az életben is. Amikor Jézust megölték, anélkül, hogy megalapította volna országát, a zsidók szétszórodtak a világban, és évszázadokon keresztül szétszórodva éltek, míg nem a cionista mozgalom ösztönzésére elkezdtek visszavándorolni a földjükre. Így jöhetett létre újra Izrael, mint állam 1948. májusában. Jézus is utal Dániel proféciájára a Máté 24-ben, válaszul tanítványai kérdésére. Mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus pedig így válaszolt. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel proféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. De mit jelent a pusztító utálatosság, amiről Dániel is beszélt? Amikor az Antikrisztus, a népek fejedelme belép a templomba, megáll a szent helyen, kijelenti magáról, hogy Isten, megszünteti a napi imát és az áldozatokat, és megköveteli, hogy a továbbiakban őt imádja Istenként mindenki, és ez lesz majd a pusztító utálatosság. Pál is szól erről a tesszalonikaiakhoz írt második levelében. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Jézus szerint ez is egy jele lesz a vég közelettének. És még mindig a zsidókhoz szólva így folytatja. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Más szóval meneküljetek onnan, amilyen gyorsan csak tudtok. A Jelenések könyve azt is elárulja nekünk, hogy ekkor Isten sasszárnyakra emeli őket, és egy biztonságos helyre viszi, ahol táplálja és gondjukat viseli 3,5 éven át. Van tehát még egy 7 éves jövőbeli időszak, amikor Isten ismét munkálkodni kezd a népében, Izraelben. 77 lett kiszabva Izrael népére. Ebből 69-re már sor került. De a 70. hétre még várni kell. És az addig nem is jön el, amíg az egyházat ki nem ragadja Isten ebből a világból, és amikor ez megtörténik, újra kijönti lelkét Izrael népére, és újra munkálkodni kezd majd bennük. Isten tehát nem vetette el Izraelt örökre. Eljön a nap, amikor Isten újra munkálkodni kezd bennük, és Izrael ismét a szövetség népe lesz. Jeremiás erről a 7 éves időszakról ír a 30. fejezetben, amely egyben egy rendkívül nehéz időszak is lesz. A népet újra elűzik földjéről. Sajnos egy újabb holokauszt következik, miközben a sátán kiönti haragját erre a népre, akiken keresztül Isten elhozta a messiást a földre. A sátán az Antikrisztuson keresztül indít majd háborút Izrael népe ellen, hogy eltüntesse őket a föld felszínéről. A 7 éves időszak végén visszatér majd Jézus, a zsidó nép pedig felismeri, befogadja, és megváltójaként tiszteli, mi pedig velük együtt szolgáljuk majd az Urat az ő országában. Abban az időben így szól az Úr, Izrael minden nemzetségének istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, a nyugalma felé tartó Izrael. A messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak magamhoz hűségesen. Isten tehát az Izrael iránti örök szeretetéről beszél ebben az igerészben. Fölépítelek még, és fölépülsz Izrael szűze. Fölékesíted még magad, és kézidobokkal lejtesz táncot a vigadozók között. Szőlőket ültetsz még Szamária hegyein. Ez Cisjordánia, vagyis függetlenül a területhez kapcsolódó politikai vitáktól, azt látjuk, hogy ez egy napon újra Izraelé lesz, sőt szőlővel ültetik be majd Szamáriát és Cisjordániát. És akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyén. Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz! Amikor eljön Krisztus, megalapítja országát, és elfoglalja trónját a Sionon. Ezt mondja az Úr. Újjongjatok, örüljetek Jákob sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek és mondjatok dicséretet. Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Meghozom őket Északföldjéről, ez Oroszország, összegyűjtöm őket a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt, mint nagy gyülekezet térnek vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, nem botlanak meg rajta. Mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az elsőszülöttem. Érdekes, hogy Isten Efraimot jelöli meg elsőszülöttjeként, pedig emlékezzünk csak vissza, hogy a történet szerint Manassé született előbb József két fia közül. Az elsőszülöttség azonban nem időbeliséget, hanem fontossági sorrendet jelöl. Efraim fontosabb volt, ezért elsőnek számított a született fiúk között. Ennek tudatában jobban megérthetjük azokat az igeverseket is, amelyekkel a Jehova tanúi próbálják bizonyítani, hogy Jézus nem Isten volt emberi testben. Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken is, mondjátok. Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Ez Isten ígérete, Jeremiásnak ezt kellett hirdetnie. Szétszórtam Izraelt, de újra összegyűjtöm őket. Mert megváltotta az Úr Jákobot, megszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és újjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat. A gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Milyen csodás is lesz az a nap, amikor Izrael népe visszatér Istenhez, és fiához, Jézus Krisztushoz. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztom el, népen pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Hangos jajkiáltás hallatszik Rámában, és keserves sírás. Ráhel síratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai. Máté az Új Szövetségben ezeket a sorokat a Herodes által elrendelt gyermekmészárlás proféciájaként értelmezi. Herodes parancsára Krisztus születésekor minden két évnél fiatalabb fiúgyermeket meggyilkoltak, hogy elpusztítsák az újszülött királyt, akit a napkeleti bölcsek is kerestek. József azonban az angyali figyelmeztetése hallgatva még időben elhagyta Betlehemet és Egyiptomba menekült. Máté így írja le az ezt követő eseményeket. Amikor Herodes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Máté tehát ezekre az eseményekre vonatkoztatja a Jeremiásban szereplő proféciát. Nekem nem jutott volna eszembe, hogy ez a herodesi gyermek mészárlása utal, de elfogadom, hiszen Máté a Szentlélek indítatására jelenti ezt ki nekünk. És ne feledjük, hogy az Új Szövetségnél semmi sem magyarázza meg jobban az Ószövetséget. Érdekes, hogy a Jézus Krisztusra vonatkozó proféciákban mindezek a dolgok el vannak rejtve, akiknek azonban a Szentlélek felnyitja a szemét, hirtelen meglátják ezeket a gyöngyszemeket, sőt azt is, hogy ezek is az Úrban teljesednek be. A szövegkörnyezetből azt gondolnánk, hogy ez is egy jövőbeli eseményre vonatkozik, Máté azonban a Szentlélektől ihletve rámutat, hogy ez a profécia már beteljesült, amikor Herodes megölette a két évnél fiatalabb ártatlan gyermekeket. Ezt mondja az Úr. Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma, így szól az Úr, visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. Isten tehát megígéri, hogy talpra állítja a népet, és kihozza őket az ellenség földjéről. Reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek fiaid hazájukba. Van tehát remény, mert vissza fognak térni. Jól hallom Efraim kesergését. Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet, a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Figyeljük csak meg, hogy hogyan beszél Isten elkóborolt fiáról, Efraimról. Nem azt mondja, hogy örökre végzett vele, elfordult tőle és kitagadta, és soha nem akarja látni. Bár Isten megemlíti a ráváró ítéletet, hozzáteszi, hogy törődik vele, bensője remeg érte, és irgalmazni fog neki. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rak le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Tér vissza, Izrael szűze, tér vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt az Úr a földön. A nő jár a férfi után. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Fogják még mondani ezt az igét Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat. Áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy! Érdemes megvizsgálnunk egy további érdekességet, mégpedig a héber nyelv újbóli használatát napjaink Izraelében. Miután a zsidók hazatértek babiloni fogságukból, Izraelben többé nem a héber nyelvet használták, hanem arámul, illetve görögül kommunikáltak egymással. Csak a tudósok és az írástudók ismerték a hébert, akik viszont gyermekként Babilonban nevelkedtek, az ottani iskolába jártak és a babiloni gyermekekkel együtt játszottak, a héber helyett az arámot sajátították el, így az vált elterjedté fogságból való hazatérésüket követően. Érdekes azonban, hogy a cionista mozgalom vívmányaként, amikor a zsidók legutóbb visszatértek földjükre, ismét a héber vált a nemzeti nyelvé. Ismét a hébert használják tehát az ott élők, és héberül hirdetik, hogy áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy. Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők. Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem és fölnéztem. Milyen jól esett az alvás! Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. Jeremiás felébredt, ahogy Isten mindezt kijelentette neki, és milyen csodás is lehetett felismerni, hogy bár most épp a pusztulás küszöbén állnak, Isten egy napon talpra állítja majd őket. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leromboljam és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elültessem őket, így szól az Úr. Ha most visszalapozunk Jeremiás könyvének első fejezetéhez, amelyben Isten elhívja Jeremiást a prófétai szolgálatra, ott a következőket olvashatjuk. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Azt az utasítást kapta tehát, hogy hirdesse a rájuk váró pusztulást. Itt pedig Isten kijelenti. Én gyomláltam ki őket, én romboltam le őket, és én pusztítottam el, de arra is gondom lesz, hogy fölépítsem és elültessem őket. Egy napon tehát Isten újra munkálkodni fog Izraelben. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vászott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egres teszik. Létezett abban az időben egy szólásmondás, amelyben lényegében a fiak apáikat hibáztatták saját nehézségeikért, ahelyett, hogy vállalták volna tetteikért a felelősséget. Gyermekkoromban bennünket bizony mindig felelősségre vontak tetteinkért. Aztán felnőtt koromra a társadalom hozzáállása megváltozott, és hirtelen mindenért a szülőt kezdték hibáztatni. Így hát akkor is nekem kellett vállaljam a felelősséget. Látjátok, nem menekülhettem. Azt mondják, a személyiségünket a génjeink, a környezetünk, illetve az idő határozza meg. Abban ugye még nem sikerült konszenzusra jutniuk a tudósoknak, hogy melyik tényező milyen mértékben hat személyiségünkre. Mégis úgy tűnik, az ember mindig arra törekszik, hogy valaki másra hárítsa a felelősséget. Nem szívesen vállalunk felelősséget önmagunkért, inkább amikor csak tehetjük, bűnbakot keresünk, akit hibáztathatunk. De hát én tökéletes lennék, ha nem érnének állandóan mindenféle környezeti behatások. A körülményeim miatt vagyok ilyen. Azért vannak dűkitöréseim, és azért viselkedem ilyen ostobán. Nem az én hibám. A gyermekek tehetnek róla, mert túl hangosan tévéznek a másik szobában. Azért ejtettem le és törtem el a vázát, nem pedig azért, mert ügyetlen vagyok. Igenis az ő hibájuk. Mindig valaki mást próbálunk hibáztatni gyengeségeinkért és hibáinkért. Nem meglepő tehát, hogy az imént említett szólásmondás olyan nagy népszerűségnek örvendett. Ezt mondogatták. Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Apáikat hibáztatták saját problémáikért. Isten viszont kijelenti, hogy abban az időben többé nem mondogatják majd ezt, mert mindenkinek felelősséget kell vállalnia a saját tetteiért. És ez így is van. Amikor ott állunk majd Isten előtt, mindannyiunknak felelősséget kell vállalniunk saját tetteinkért. Hiába mondogatjuk, hogy de hát az apám egy roncs volt. Nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy te vagy az én mennyei atyám, mert az apám szörnyű édesapa volt. Ez nem mentesít téged a felelősség alól. Felelned kell Isten előtt a tetteidért. Amit tettél, azért te vagy a felelős. Léteznek és a múltban is léteztek persze olyan vallási csoportok, amelyek igyekeztek levenni az ember válláról a felelősséget, ezt mondván. Mi leszünk a te pásztorod, és átvállaljuk érted a felelősséget. Az emberek pedig nagy számban követik az ilyeneket, hiszen mindannyian szívesen bújnánk ki tetteink felelőssége alól. Ezek az emberek azt mondogatják. Hiszen a sátán vett arra, hogy megtett, őt terheli a felelősség. Nem, a tetteimért én vagyok a felelős, és egy napon Isten előtt nekem kell majd elszámolnom tetteimmel. Így hát, amikor megállok Isten előtt, nem jöhetek majd azzal, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Nekem kell majd feleljek Isten előtt azért, hogy ki vagyok, és azért, hogy mit tettem. Nem kereshetek bűnbakot, és nem hibáztathatok másokat. Mindenki saját tetteiért felelős. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Új szövetséget kötök velük, mondja az Úr, de milyen is volt az a szövetség, amit korábban kötött velük? Amikor a nép kivonult Egyiptomból a Sínai hegyhez érkezve, Isten átadta nekik a törvényt, majd hozzátette. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Az első szövetség tehát, amelyet Isten a népével kötött, a törvény iránti engedelmességükre épült. A nép azonban megszegte a törvényt, és így az Istennel való szövetséget is. Istentől kapták a 10 parancsolatot, de megszegték azt. Nem tartották meg Isten rendelkezéseit. Ezért Isten kijelenti, hogy új szövetségre lép népével. Ez az új szövetség azonban már más lesz, mint a régi, amely a törvény betartására épült. De vajon milyen is lesz ez az új szövetség? Hanem milyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Más szóval, megváltoztatom a hozzáállásukat, megváltoztatom a szívüket. Többé nem egy külső kényszer hatására kell majd betartaniuk a törvényeket. Új szövetséget kötök velük. Szívükbe írom törvényeimet, és új természettel ajándékozom meg őket. És Isten meg is tette ezt értünk. Erről szól a kereszténység. Jézus is kijelentette, hogy újjá kell születnünk. Fizikai értelemben már egyszer megszülettünk, de szellemi értelemben is meg kell születnünk. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Egy új természetre van szükségünk, és amint ezt megkapjuk, Isten a szívünkbe írja törvényeit. Ekkor új vágyak fogalmazódnak meg bennünk, vágyni fogunk Isten dolgaira, és egy méreható, belső változás valósul meg bennünk. Ugyanerről szól az az új szövetség is, amit Isten velünk kötött Jézus Krisztus által. Ezáltal megváltozik a természetünk. Milyen fontos is, hogy újjászülessünk, hiszen az első szövetséget mi is megszegtük. Mi sem tudjuk betartani a törvényeket. Mindnyájan megszegtük. Mindnyájan vétkeztünk, és hiány vagyunk Isten dicsőségének. Isten azonban egy új szövetségre lépett velünk. A régi szövetség azon múlott, hogy milyen hűségesen tartja be az ember az Isten törvényeit. Az új szövetség azonban Isten hűségére épül. Isten hűségesen megigazít bennünket, ha hitünket Jézus Krisztusba vetjük. A régi szövetség felbomlott, mert az emberre épült. Az új szövetség azonban megmarad, mert Istenre épül. Isten tehát egy új szövetséget kötött velünk, sőt megköti majd Izrael házával is a megfelelő időben. Izrael népe még mindig a régi szövetség alapján járul Isten elé. De csak részben, hiszen ma már nem mutatnak be áldozatot, amelyet viszont Isten megkövetelt bűneik bocsánatára. A zsidóság tehát mind a mai napig a Jézus Krisztus általi bűnbocsánatot hozó szövetségen kívül próbál Istenhez közeledni. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Milyen csodás szövetség is ez! Megbocsátja bűneinket, és nem gondol többé vétkeinkre. Ezt mondja az Úr, aki adott napot, hogy világítson nappal, és adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felriasztja a tengert úgy, hogy hullámai zúgnak, akinek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr, ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vetem meg én Izrael utódait mindazért, amit elkövetett, így szól az Úr. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor fölépül az Úr városa a Hananél toronytól a szöglet kapuig. Azután tovább megy a mérőzsinór egyenesen a Gáreb halomig, majd elfordul Goá felé. Meg az egész mezőség a Kidron patakig, a lókapu szögletéig napkelet felé az Úr szent helye lesz. Nem dúlják föl, és nem rombolják le soha többé. Érdekes, hogy mindezeket a hegyeket és egyéb földrajzi helyeket az ige Jeruzsálem részeként említi, és napjainkban valóban Jeruzsálem részei is, hiszen a város Jeremiás ideje óta jócskán kiterjesztette határait. Az Úr igéje szól Jeremiáshoz Cidkijának, Júda királyának a 10. esztendejében, amely Nebukadnezar 18. esztendeje volt. Jeruzsálem Cidkija uralkodásának 11. évében esett el, vagyis közeleg már a vég. Akkor már körülzárva tartotta a babiloniai király hadserege Jeruzsálemet, Jeremiás próféta pedig fogoly volt Júda királyának a palotájában, a börtönudvarában. Itt tartotta fogva Cidkija Júda királya ezzel a váddal. Miért profétálod, hogy azt mondja az Úr? Ezt a várost a babiloniai király kezébe adom, és ő elfoglalja ezt. És Cidkija Júda királya sem fog megmenekülni a káldeusok kezéből, hanem minden bizonnyal a babiloniai király kezébe kerül, személyesen beszél vele, és szemtől szembe fogja látni. Babilóniába viszi Cidkiját, és ott lesz, amíg rá nem tekintek, így szól az Úr. Hiába harcoltok a káldeusok ellen, nem boldogultok. Amikor mindezt Jeremiás elmondta a királynak, az annyira feldühödött, hogy börtönbe vetette a prófétát. Annak szemléltetéseként, hogy Jeremiás könyvében az egyes fejezetek nem időrendi sorrendben követik egymást, meg kell említenem, hogy ez a profécia, amelyre itt Jeremiás utal, és amelynek értelmében Cidkija a babiloniai király kezébe kerül, és személyesen fogja őt látni, a 34. fejezetben is megtalálható. Nem szabad tehát a Jeremiás könyvében található proféciákat úgy olvassuk, mintha időrendi sorrendben következnének egymás után. Itt tehát Jeremiás a királyi udvarban raboskodik. Jeremiás ezt mondta. Így szól hozzám az Úr igéje. Hanamel el fog jönni hozzád, és ezt mondja. Vedd meg szántóföldemet Anátótban, mert mint rokonnak neked van jogod megvenni. El is jött hozzám Hanamél, a nagybátyám fia az úr szava szerint a börtön udvarába, és ezt mondta nekem. Vedd meg szántóföldemet, amely Benyámin földjén Anátótban van, mert tied az öröklés joga, vedd meg, mint legközelebbi rokon. Az a baj, hogy ekkora már Benyámint legyőzte Babilon, így a kérdéses földterület babiloniai fennhatóság alatt volt. A nép 70 évig él majd babiloniai fogságban. Ugyan miért akarna megvásárolni egy olyan szántóföldet, amely már egyébként is a babiloniaiak kezében van? Isten azonban egyértelműen erre kéri, amikor másnap meglátogatja Hanamél unokatestvére, és megkéri, hogy vegye meg édesapja szántóföldjét, ekkor az Úr azt mondja Jeremiásnak, hogy tegye meg. Jeremiás biztosan a fejét vakargatva azt gondolta, biztosan nem az Úr mondja ezt neki. De aztán valóban megjelent Hanamél, és valóban ezzel a kéréssel állt elő. Akkor már felismerte Jeremiás, hogy ez az Úr szava, de még mindig zavarta őt a dolog. Vajon miért akarja Isten, hogy ezt megtegyem? De mégis engedelmeskedett. Megvettem Hanaméltől, nagybátyám fiától az anátóti szántóföldet, és kimértem az érte járó pénzt, 17 ezüst sekelt. Megírtam a szerződést, lepecsételtem, és tanúkkal hitelesítettem, az ezüstöt pedig kimértem mérlegen. Azután fogtam az adásvételi szerződést, azt is, amely annak rendje módja szerint le volt pecsételve, meg a le nem zártat is, és odaadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Nériá fiának, Maszéjá unokájának, nagybátyám fia Hanamél előtt, az adásvételi szerződést aláíró tanúk előtt, meg a börtön udvarán ülő júdaiak előtt. És ezt parancsoltam a jelenlétükben Báruknak. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Fogd ezeket az iratokat, ezt az adásvételi szerződést, a lepecsételtet is, meg ezt a le nem zárt szerződést is, és tedd azokat cserépedénybe, hogy sokáig megmaradjanak. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Fognak még házat, szántóföldet, és szőlőt venni ebben az országban. Ez tehát egy jel volt. Jeremiás hitének jele, hogy Isten visszahozza őket majd fogságukból. Bár a föld már az ellenség fennhatósága alatt áll, Isten visszahoz bennünket. A föld újra a miénk lesz. A zsidó törvények értelmében, amikor valaki eladta vagy elveszítette földjét, mindig eljött az idő, általában a 7. évben, amikor a földet vissza lehetett vásárolni. Így hát az adott földterület az új tulajdonos birtokában volt 6 évig, de a 7. évben az eredeti tulajdonosnak jogában állt azt visszavásárolni. Persze csak akkor, ha teljesíteni tudta a gondosan lepecsételt adásvételi szerződésben előzetesen lefektetett feltételeket. A visszavásárlás évében tehát elővették a szerződéseket, feltörték a pecsétet, és a földterületre igénytartónak bizonyítania kellett, hogy jogában áll visszavásárolni a földet, majd le kellett tennie a szerződésben előzetesen meghatározott összeget, és akkor valóban visszaszerezhette a szántóföldet. Így hát egy eladott föld csak akkor került egy másik tulajdonos birtokába végérvényesen, ha azt a visszavásárlás évében egyetlen erre jogosult sem tudta visszavásárolni. Volt azonban az erre vonatkozó törvénynek még egy kitétele. Ha valakinek személyesen nem állt módjában, hogy a földet visszavásárolja, akkor egy családtag, például egy fivér, egy nagybácsi vagy egy unokatestvér is szintén visszavásárolhatta, hogy a szántóföld visszakerülhessen a családba. Ezt az embert nevezték Goelnek, vagyis a családi tulajdon megváltójának. Érdekes zsidó törvénnyel állunk itt szemben, amelyet Isten egészen biztosan azért hozott létre, hogy még érthetőbben szemléltesse a megváltást. Hiszen a föld eredetileg isteni, ő teremtette. Majd megteremtette az embert, és a földet az ember kezébe helyezte. Isten megalkotta Ádámot és Évát, majd ezt mondta nekik. Sokasodjatok, gyarapodjatok, és népesítsétek be a földet, mert nektek adom. Isten az embernek adta a föld feletti uralmat. De amikor a sátán megjelent az Éden kertjében, megkísértette Évát, majd Éva Ádámnak is adott a tiltott gyümölcsből, és tetteikkel alávetették magukat a sátánnak, ezzel pedig a föld feletti uralmukat is átadták neki. Attól a ponttól kezdve tehát a sátán vált a föld birtokosává. És a föld most is az övé. Az ember átjátszotta ezt a sátán kezére, és földünk azóta is a sátán uralma alatt áll. Ma már nem azt a világot látjuk, amit egykor Isten megteremtett, és nem olyannak látjuk, amilyennek azt Isten eredetileg szánta. Ma egy szenvedésekkel teli világot látunk, de Isten sohasem szánta ezt ilyennek. Ma egy előítéletekkel teli világot látunk, de Isten nem ilyennek szánta. A mai világban a gazdagok elnyomják a szegényeket, Isten nem ilyennek szánta a világot. A mai világban az emberek éhen halnak, Isten nem ilyennek szánta a világot. Világunk tele van betegségekkel, de Isten nem ilyennek szánta. Minden szenvedés és gonoszság, amit ma a világban látunk, az ember Isten elleni lázadásának eredménye. Mert az emberek nem hajlandóak engedelmeskedni Istennek és az ő törvényeinek. Az eredmény pedig ma is jól látható. Romlott világunk tele van erőszakkal és haszonleséssel. Isten nem ilyennek szánta a világot. Eredeti terve az volt, hogy mindannyian egyenrangú felekként és testvérekként éljünk egymás mellett. Nem helyes tehát, ha Istent hibáztatjuk a világ problémáiért. Nem helyes, ha Istent hibáztatjuk a bűntettekért, a betegségekért, a torzszülött babákért, és minden gonoszságért, amit magunk körül látunk. Ezekért nem Isten a hibás. Jézus kétszer is a világ fejedelmeként említi a sátánt. Az ember nem tudta visszavásárolni a földet, hiszen az ember szellemi értelemben csődben van. Ezért aztán úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta épp erre a célra. Egyszülött fiát adta, hogy a világot megváltsa, és hogy visszavásárolja azt. Jézus emberré lett, hogy családtagunként jogosultá váljon visszavásárolni a földet. Ő a megváltó. Emberré lett, hogy visszajuttassa a földet Isten tulajdonába. Amikor Jézus emberré lett, a sátán egyszer felvitte őt egy magas hegyre, megmutatta neki a világ minden birodalmát és azok dicsőségét, majd így szólt. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. A sátán a földkerekség országait ígér Jézusnak, ő pedig nem tagadja, hogy a sátánhoz tartoznának, és ő valóban annak adja, akinek csak akarja. A sátán fellengzős állítása igaz volt, és mind a mai napig igaz. Ez a világ még mindig a sátáni, bár Jézus kereszthalálával már kifizette a szükséges árat, vérével megváltott bennünket, és kifizette az árat. De a világ még mindig a sátán uralma alatt áll. A világ még mindig aláveti magát a sátánnak. Az egész teremtett világ sóhajtozik és vajúdik a megváltás napját várva. És mi mindannyian ezt a napot várjuk. A Jelenések könyvének 4. fejezetében, amikor János a mennyben találja magát, hirtelen megpillantja Isten trónját, körülötte pedig kisebb trónokon a véneket, majd az üvegtengert Isten trónja előtt meg a kerubokat, és hallja, amint Isten dicsőítik. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És akkor megpillantja a 24 vént, akik arca borulnak Isten előtt, koronájukat oda teszik Isten trónja elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Ezután az 5. fejezetben János megpillant egy könyvet a trónuson ülő jobb kezében, amely 7 pecséttel van lepecsételve, belül és kívül pedig tele van írva. Ezen a ponton visszaköszön, amit Jeremiás könyvében olvastunk, a lepecsételt iratok kapcsán. Ez a föld adásvételi szerződése. A könyvet 7 pecsét zárja, és hirtelen egy angyal kiált fel. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje a pecsétjeit? Más szóval ki tudná visszavásárolni, megváltani a földet, hogy az újra Isten tulajdonába kerüljön? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És én nagyon sírtam. És miért zokogott János? Azért, mert ha ezen a ponton senki sem váltja meg, vagyis nem vásárolja vissza a földet, akkor az örökre a sátán kezében marad. Ez pedig több, mint amit János el tudott viselni. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzéből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. Ekkor János így folytatta. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Milyen dicsőséges is az a nap, amikor a föld királyságai ismét a mi Urunk királyságaivá válnak. A földet pedig helyreállítja Isten, és akkor olyannak fogjuk látni, amilyennek Isten eredetileg szánta, amikor megteremtette a földet, és ráhelyezte az embert. Akkor majd békében, szeretetben és igazságban élhetünk együtt, minden ember a maga szőlőskertjében és fügefája alatt. Én pedig a saját kis kókuszfám alatt. Ez tehát egy igencsak érdekes rész Jeremiás könyvében, hiszen bepillantást nyújt nekünk ebbe a zsidó törvénybe. De van itt még egy apróság, amely szintén érdekes. Amikor Jézus átveszi a könyvet és kezdi feltörni a pecséteket, egymást követik az ítéletek, majd a 10. fejezetben azt olvassuk, hogy egyik lábát ráteszi a tengerre, a másikat pedig a földre, és kijelenti, hogy a világ királyságai most már az Úr Jézus Krisztus királyságai, vagyis Jézus birtokba veszi azt, amit tulajdonvérén megvásárolt. Érdekesnek találom, hogy általában egy szolgának 6 évig kellett szolgálnia az urát, de a 7. évben elnyerte szabadságát. Most az 1970-es években járunk, így hát idestova 6000 évvel ezelőtt szegődött Ádám a bűn és a sátán fogságába. Egyre közelebb járunk a 7000. évhez. A megváltás ideje közel. Gondoljatok csak bele! Persze itt most nem a dátumokon van hangsúly, hiszen nem tudhatjuk biztosan. A lényeg, hogy egyre közelebb járunk a végéhez. De ha belegondolunk, 6000 évnél többet nem is nagyon bírnánk. Ennyi idő alatt sikerült éppen annyit elpusztítanunk, amennyit csak lehetett anélkül, hogy önmagunkat is elpusztítanánk. Az Úr tehát egy napon beavatkozik majd, és megalapítja az ő országát, amelynek sohasem lesz vége. Egészen bámulatos tehát itt Jeremiásban olvasni erről a törvényről, amelynek értelmében valaki, vagy akár egy rokon is visszavásárolhatta a szántóföldet adott feltételek mellett. Bámulatos látni, hogy milyen szerepe volt a megkötött és lepecsételt szerződésnek. Mivel Jeremiás unokatestvére, Hanamél képtelen volt visszavásárolni a földjét, Jeremiást kérte meg, így Jeremiás megváltotta a földet. És nincs ez másként a mi esetünkben sem. Az ember képtelen megváltani önmagát. Ezért aztán eljött Jézus, és ő megváltott bennünket. Majd így imádkoztam az Úrhoz, miután odaadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Nériá fiának. Jeremiást még mindig nyugtalanítja a dolog. Micsoda ostobaság, hogy ezt teszem. Miért kéne ezt tennem? Ó, Uram, Uram, Te alkottad az eget és a földet, nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. Szerintem nagyon hasznos dolog tanulmányozni a Bibliában előforduló imádságokat. Jeremiás imáját is érdemes itt közelebbről megvizsgálni. Vegyük csak észre, hogy mivel kezdi. Ó, Uram, Te alkottál mindent. Neked semmi sem lehetetlen. Hát lehet ennél csodásabban kezdeni egy imádságot? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. A tanítványok is javarészt ezt a mintát követték imádságaikban. Ó, Uram, Te vagy az Isten, Te alkottad a mennyet és a földet, és benne mindent. És bizony jó az, amikor imában megszólítjuk Istent, ha emlékeztetjük magunkat, hogy kihez is beszélünk. Uram, neked semmi sem lehetetlen. Emlékezzünk erre, amikor imádkozunk. Te irgalmas vagy ezer ízig, de megfizetsz az atyák bűnért fiaiknak is, Te nagy Isten vagy, hatalmas, akinek seregek ura a neve. Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tettei gyümölcse szerint bánsz. Te jeleket és csodákat tettél Egyiptomban, Izraelben és az emberek között a mai napig. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is nagy. Kihoztad népedet, Izraelt, Egyiptomból, jelek és csodák között erős kézzel, kinyújtott karral, nagy félelmet keltve. Nekik adtad ezt az országot, amelyet esküvel ígértél oda őseiknek, ezt a tejjel és mézzel folyó földet. Ők bementek és birtokba vették azt. De nem hallgattak szavadra, nem éltek törvényed szerint, és nem tették meg mindazt, amit megparancsoltál nekik. Ezért zúdítottad rájuk mindezt a veszedelmet. Az ostromsáncok már a városig érnek, elfoglalására készen, és ez a város fegyver, éhínség és dögvész folytán az ostromló kádeusok kezébe kerül. Amit megígértél, megtörtént, amint látod. És mégis ezt mondtad nekem, ó, Uram! Vedd meg ezt a szántóföldet ezüstért, és hitelesítesd tanúkkal. Pedig ez a város a kádeusok kezébe kerül. Miért vegyem meg, ha úgy is elvész? Érdekes, hogy Jeremiás csak egy hosszú imádság után fogalmazza meg panaszát. Nem azzal kezdi, hanem előbb Isten nagyságáról és hatalmáról beszél, majd végül megfogalmazza aggodalmát. Uram, te tényleg azt akarod, hogy vásároljam meg ezt a földet, amikor már régeség a kádeusok kezében van? Így szól az Úr igéje Jeremiáshoz. Én vagyok az Úr minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen? Isten elismerti, amit Jeremiás is mondott korábban. Jeremiás kijelentette, neked semmi sem lehetetlen. Isten pedig ezt visszhangozva megkérdezi tőle, van-e számomra lehetetlen? Azért ezt mondja az Úr, én ezt a várost a kádeusok kezébe, és Nebukadnezar babiloniai király kezébe adom, és ő elfoglalja azt. Behatolnak az ostromló kádeusok ebbe a városba, fölgyújtják a várost, és fölperzselik a házakkal együtt, amelyeknek a tetején a Baálnak tömjéneztek, és más isteneknek mutattak be italáldozatokat, így bosszantottak engem. Izraelben mindenütt lapos tetős házakat találunk, és a teraszuk is fent van a tetőn. Így aztán nem meglepő, hogy gyakran látni asszonyokat söprögetni a tetőn, ahogy a teraszukat takarítják. Jeremiás idejében azonban az emberek fent a háztetőkön tömjéneztek, és ott mutattak be italáldozatokat mindenféle hamis isteneknek. Isten pedig kijelenti, hogy felperzseli a házakat. Bizony Izrael és Júda fiai ifjúságuktól fogva mindig azt tették, amit rossznak látok. Izrael fiai mindig bosszantottak engem kezük csinálmányaival, így szól az Úr. Mert csak lángoló haragot okozott nekem ez a város, felépülése napjától a mai napig. Ezért elvetem magam elől. Mert Izrael és Júda fiai sok gonoszságot követtek el bosszantásomra, ők maguk királyaik, vezetőik, papjaik, prófétáik, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Hátukat fordították felén, nem arcukat, bár tanítottam őket, idejében tanítottam, de nem fogadták meg engedelmesen az intést. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet az én nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt. Áldozóhalmokat építettek a Baálnak a Ben-Hinnom völgyében, és feláldozták fiaikat és leányaikat a Moloknak. Gyermekeiket megégették, hogy Molokot kiengeszteljék. Pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott, hogy ilyen utálatos dolgot követnek el, és ezzel viszik vétekbe Júdát. Most mégis ezt mondja az Úr Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy fegyver, éhínség és dögvész folytán a babiloniai király kezébe kerül. Összegyűjtöm majd népemet mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Az Úr tehát azt mondja, hogy igen, mindenre sor kerül majd, de a jövőben azután visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Mert ezt mondja az Úr. Ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik. Mert fognak még szántóföldet venni ebben az országban, amelyről azt mondjátok, hogy ember és állat nélkül maradt pusztaság, amely a kádeusok kezébe került. Ezüstért vesznek szántóföldet, lepecsételt és tanúkkal hitelesített szerződést írnak róla Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a hegyvidék, az alföld és a délvidék városaiban, mert jóra fordítottam sorsukat. Így szól az Úr. Az Úr tehát megnyugtatja Jeremiást, hogy a nép vissza fog térni a földjére. Megtartom a szavam, hiszen megígértem, hogy visszahozom őket, mondja Jeremiásnak Isten. Másodszor is szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette, az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és válaszolok. Épp most kiáltott az Úrhoz, Isten mégis arra kéri, hogy kiáltson hozzá. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Isten tehát felhívást intéz Jeremiáshoz, kiálts hozzám, és megígérem, hogy ha kiáltasz, válaszolok. Ez már Jeremiás elhívása után van. Jeremiás már imádkozott, de most Isten mégis azt mondja, hogy kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked. Isten csodálatos ígérete ez. Ha hajlandó vagy kiáltani az Úrhoz, ő hatalmas dolgokat mutat meg neked. Mert ezt mondja az Úr Izrael Istene e városházairól és Júda királyi palotáiról, amelyeket leromboltak, hogy felhasználják az ostromsáncokkal és fegyverekkel szemben azok, akik harcba bocsátkoztak a kádeusokkal, de csak a lángoló haragomban megölt emberek holttestével lett le a város, mert elrejtettem arcomat az elől a város elől sok gonoszsága miatt. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket és megmutatom nekik. Milyen kincs az igazi béke? Jóra fordítom Júda és Izrael sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem, megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Ezt mondja az Úr erről a helyről, amelyet ember és állat nélkül maradt pusztának mondtok, Júda városairól és Jeruzsálem utcáiról, amelyek lakatlan pusztasággá váltak ember és állat nélkül. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek. Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Hálaadó énekkel jönnek az Úr házába, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt. Ezt mondja az Úr. Isten tehát megígéri, hogy helyreállítja Izrael népét. Megígéri, hogy ő maga viszi ezt véghez. Ezt a földet, amely ma sivár és kietlen, egy napon vidám örvendezés hangja tölti be. A vőlegény és a menyasszony hangja. Hálaadó ének hangja, ahogyan a nép ismét az Úr házába megy, hogy Isten dicsérje. Ezt mondja a seregek ura, ezen az ember és állat nélkül maradt puszta helyen, és ennek minden városában fognak még pásztorok tanyázni, akik nyájakat legeltetnek. A hegyvidék, az alföld és a délvidék városaiban, Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén, és Júda városaiban átmegy még a nyáj a számadó keze alatt, ezt mondja az Úr. Eljön még az idő, így szól az Úr, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izrael és Júda házáról megígértem. Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. És itt kiről van szó? Jézus Krisztusról. Arról beszél itt Jeremiás, hogy amikor Krisztus visszatér és megalapítja országát, Isten visszaviszi Izrael népét a földjére, és saját kezüleg táplálja majd őket. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni. Az Úr a mi igazságunk. Mert így szól az Úr. Nem halnak ki Dávid utódai, lesz, aki Izrael házának trónján üljön. És nem halnak ki a lévita papok utódai sem, lesznek, akik égő áldozatot mutatnak be, ételáldozatot égetnek, és véres áldozatot készítenek színem előtt mindenkor. De várjunk csak, miért mutatnak be áldozatot Krisztus visszatérése után? Hiszen nem Krisztus volt a végleges áldozat? Igen, ez így van, ő a mi bűneinkért volt az áldozat. De vegyük csak észre, hogy ebben az ige részben nincs szó vétek áldozatról. A vétek áldozat már szükségtelen. Az égő áldozat viszont az Úrnak való odaszánás jele volt. Ilyenkor odavittek egy bárányt, levágták az állatot, majd megsütötték, egy részét megtartották az Úrnak és a papnak, a maradékot pedig azt fogyasztotta el, aki a bárányt az Úrnak felajánlotta. A bárány egy részét tehát, például a zsírját, égő áldozatként felajánlották az Úrnak. Az odaszántság jele volt ez. Az Úrral való közösség jelképe is volt ez, hiszen a bárányból az áldozatot felajánló is evett. Ez jelképezte az Úrral való közösséget és egységet. Az ételáldozattal is ez volt a helyzet. Az Istennel való közösséget jelképezte. Vétek áldozatra azonban többé nem volt szükség. A királyság korában ismét lesznek bizonyos áldozatok Jeruzsálemben, és mi is megyünk majd oda jókat lakmározni, ahogy az Úrral együtt elfogyasztjuk a bárányt, és bámulatos közösségben leszünk vele. Így szól az Úr igéje Jeremiáshoz, ezt mondja az Úr. Egyesek azt mondogatják, hogy Isten örökre elvetette magától Izraelt, és az egyháznak át kell menni a nagy nyomorúságon, de figyeljük csak meg, hogy mit mond mindenről Isten. Ha érvénytelenné tudjátok tenni a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségemet úgy, hogy ne legyen nappal és éjszaka a maga idejében, akkor válik érvénytelenné szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is úgy, hogy nem lesz fia, aki trónján uralkodjék. Meg szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is. Amilyen megszámlálhatatlan az ég serege, és megmérhetetlen a tenger fövénye, úgy megszaporítom szolgámnak, Dávidnak az utódait és a lévitákat, akik nekem szolgálnak. Azután így szól az Úr igéje Jeremiáshoz. Nem veszed észre, mit beszél ez a nép? Azt, hogy elvetette az Úr azt a két nemzetséget, amelyet kiválasztott. És ma is ezt mondogatják az emberek. Isten kiválasztotta őket, most meg elvetette. Népemet pedig azzal csúfolják, hogy az már nem is számít nemzetnek előttük. Ezt mondja az Úr. Ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én szabom meg az ég és a föld rendjét, akkor vetem el Jákobnak és szolgámnak, Dávidnak az utódait is úgy, hogy nem választok ki utódai közül senkit, aki uralkodnék Ábrahám, Izsák és Jákob utódain. Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönyörülök rajtuk. Isten tehát újra meg újra kijelenti, hogy ismét munkálkodni fog Izraelben. Most pedig egy másik időszakhoz kapcsolódó proféciák csoportjához értünk. Ez az a profécia, ami miatt Cidkijá Jeremiás börtönbe vetette a 32. fejezetben. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, amikor Nebukadnezar Babilónia királya egész hadseregével, meg az uralma alatt álló országok minden királyságával és népével ostromolni kezdte Jeruzsálemet és a többi várost. Ezt mondta az Úr Izrael istene. Menj, szólj Cidkijának, Júda királyának, és mondd meg neki, hogy így szól az Úr. Ezt a várost Babilónia királyának a kezébe adom, és ő felperzseli azt. Ettől dűbe gurult a király, és börtönbe záratta a prófétát. Te sem menekülsz meg a kezéből, hanem minden bizonnyal elfognak és átadnak neki. Szemtől szembe látod meg a babiloni királyt, személyesen beszél majd veled, és Babilonba kerülsz. És Cidkija többek között ezért is veti börtönbe Jeremiást. De azért halld meg az Úr igéjét, Cidkija Júda királya. Ezt mondja rólad az Úr. Nem fegyvertől fogsz meghalni. Békességben halsz meg, és amilyen gyásztüzet gyújtottak őseidnek, az előbbi királyoknak, elődeidnek, olyat gyújtanak neked is, és így siratnak el. Jaj, Uram! Ezt határoztam, így szól az Úr. Akkor jelentette ki mindezt Jeremiás próféta Cidkijának, Júda királynak Jeruzsálemben, amikor Babilónia királyának a hadserege ostromolta Jeruzsálemet és Júda megmaradt városait, Lákist és Azékát. Mert Júda városai közül csak ezek a megerősített városok voltak már meg. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Citkia király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgasságban senki júdai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők valamennyien, meg az egész nép. Belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját és rabnőjét, és nem tartja tovább senki szolgasságban őket. Engedelmeskedtek és elengedték őket, de azután visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabnőket, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tették őket. Ekkor így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én szövetséget kötöttem őseitekkel, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről a szolgaság házából, és azt mondtam, hogy minden hetedik esztendőben engedje el mindenki héber embertársát, aki eladta magát. Miután 6 évig a rabszolgád volt, engedd szabadon. De őseitek nem hallgattak, és nem figyeltek rám. Ti viszont most megtértetek, és azt tettétek, amit én helyesnek látok. Kihirdettétek a rabszolgáknak a szabadulást, és egyességet kötöttetek színem előtt abban a házban, amelyet az én nevemről neveztek el. De azután újra meggyaláztátok nevemet, mert mindenki visszakényszerítette rabszolgáját és rabnőjét, akit kívánsága szerint szabadon bocsátott. És erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tettétek őket. Azért ezt mondja az Úr. Ti nem engedelmeskedtetek nekem igazán, amikor szabadulást hirdettetek. Ember az embertársának és fele barátjának. Most azért én hirdetek nektek szabadulást, így szól az Úr. Odaadlak titeket a fegyvernek, a dögvésznek és az éhínségnek, és elrettentő példává teszlek benneteket a föld minden országa számára. Az egyességet megszegő embereket pedig, akik nem tartották meg az előttem kötött egyesség szavait, olyanokká teszem, mint azt a borjut, amelyet ketté vágtak, és átmentek a részei között. Júda és Jeruzsálem vezetőit, az udvari embereket, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között, odaadom ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe. Holttestük pedig az égi madarak és a földi állatok eledelévé lesz. Odaadom Citkiát, Júda királyát és vezéreit is ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe, a babiloniai király hadseregének hatalmába, amely most elvonult innen. Mert parancsot adok, így szól az Úr, és visszahozom őket ehhez a városhoz. Megostromolják, beveszik és fölperzselik. Júda városait pedig lakatlan pusztasággá teszem. Mindez tehát a megszegett szövetség miatt történik. Jól tették, hogy a törvény értelmében elengedték a rabszolgákat, hiszen zsidó embert nem tarthattak rabszolgaként, pontosabban csak 6 évig, mert a 7. évben szabadon kellett azokat bocsátani. Az ember idestova 6000 éve a sátán rabszolgája. Közel van a szabadulásunk napja, amikor eljön Krisztus 1000 éves királysága. Akkor a sátánt megkötözik majd 1000 évre. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, Jojakimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében. Most tehát még korábbra megyünk vissza az időben, a Citkia uralkodását megelőző időszakba, amikor Jojakim, Jósiás fia volt a király Júdában. Menj el a Rékábiak háza népéhez, és beszélj velük. Vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni. Magam mellé vettem tehát Jazanyját, aki Jirmeiá fia, Habacinyá unokája volt, továbbá a testvéreit és valamennyi fiát, a Rékábiak egész háza népét. Bevittem őket az úrházába, Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljának, az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezetők kamrája mellett volt, Maszéjának, Salum fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. Temérdek név, amelyek nem sokat jelentenek nekünk. A lényeg azonban az, hogy Isten azt mondja, menjen el a Rékábiak háza népéhez, vigye el őket az Úr házának meghatározott kamrájába, és tegyen eléjük bort, úgyhogy Jeremiás ezt meg is tette. Itt a Rékábiak háza népének a fiai elé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik, igyatok bort. De ők így feleltek, nem iszunk bort, mert a mi őszünk, Jonadáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk. Ne ígyatok bort soha, se ti, se a fiaitok. Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen. Hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És mi hallgattunk őszünknek, Jonadábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne ígyunk egész életünkben bort, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink. És házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk. Ne legyen szőlünk, szántóföldünk és vetésünk sem, hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan őszünk Jonadáb parancsolta. Csak amikor fölvonult Nebukadnezar, Babilónia király az ország ellen, akkor mondtuk. Gyertek, menjünk Jeruzsálembe a kádeusok és az arámok hadserege elől. Ezért lakunk Jeruzsálemben. Nomád népről van tehát szó, akik sátrakban laktak és nem ittak bort. És mind a mai napig találunk Izraelben hozzájuk hasonló embereket, akik sátrakban laknak. Az izraeli kormány ugyan épített nekik házakat, de ezek az emberek egyszerűen nem szeretnek házban lakni, és továbbra is sátrakban élnek. Érdekes emberek. Nem isznak bort, javarészt pásztorkodásból élnek, és sátrukkal együtt vándorolnak helyről helyre. A beduinok is hasonlók ezekhez a rékábiakhoz, akiknek nagyon régen apáik megparancsolták, hogy tartózkodjanak a bortól, és ne lakjanak házakban, és íme mind a mai napig ragaszkodnak ezekhez az utasításokhoz. Ekkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Menj és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Miért nem okultok, és miért nem hallgattok beszédemre? Így szól az Úr. Jonadábnak, Rékáb fiának a szavait megtartották. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort. Nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek őszük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Isten itt rámutat a helyzet abszurditására. Itt vannak ezek az emberek, és hiába kínálom őket borral, nem isznak belőle, mert sok-sok évvel ezelőtt atyáik meghagyták nekik, hogy bort ne igyanak. Ők pedig mind a mai napig engedelmeskednek Jonadáb parancsának. Hozzátok is szóltam, de nem hallgattatok rám. Ez a csoport atyái hangjára hallgat, rám viszont nem hallgattok, hiába szólok hozzátok. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam. Térjen meg mindenki a rossz útról. Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jonadábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amit az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám. Azért ezt mondja az Úr, a seregek ura, Izrael istene. Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amit megmondtam. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám. Hívtam őket, de nem válaszoltak. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jonadábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogy a nő parancsolta nektek, azért így szól a seregek ura, Izrael istene. Nem halnak ki Jonadábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor. Ezek az emberek még ma is léteznek. Isten megígérte, hogy megőrzi őket. Ők a rékábiak, akik Jonadáb utasításának engedelmeskedve még továbbra sem fogyasztanak bort, és nem élnek házakban. Rendkívül érdekes emberek. Isten pedig kijelenti, hogy nem is tűnnek el soha. Az én népem elpusztul és szétszéled, de ezek a rékábiak maradhatnak. Mindezt azért jegyezték fel, hogy tanuljunk belőle, nem pedig azért, hogy fejünket csóválva szörnyűködve mondogathassuk. Nézd csak, milyen borzasztó dolgokat művelt Izrael. Hát nem szörnyű, hogy megszegték a szövetséget, és hátat fordítottak Istennek? Hát nem borzasztó, hogy hamis isteneket imádtak? Hát nem szörnyű, hogy Istennek ki kellett rájuk öntenie ítéletét? Mindez nem azért íródott, hogy jól megkritizálhassuk Izrael népét, hanem azért, hogy tanuljunk hibáikból, és mi már ne kövessünk hamis isteneket. Figyeljünk oda Istennek a hangjára, engedelmeskedjünk neki, keressük az Urat teljes szívvel, és éljünk egy neki tetsző életet, és közben ne fordítsunk hátat Istennek. Az Úr legyen veletek, áldjon és segítsen meg benneteket ezen a héten, ahogy neki tetsző életet éltek, és az Úr munkáját végzitek. Engedelmeskedjetek az ő hangjának, és legyetek vele közösségben. Jézus nevében. Amen.